Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pintér Gábor atyával Szabó Tamás beszélget.
Szeretettel köszöntöm Pintér Gábor atyát a Mária Rádió budapesti stúdiójában, akivel az életéről szeretnénk beszélgetni. Székely János püspök atyát kérdeztem éppen ma, hogy mondd a Pintér Gábor atya milyen ember, és mondja, hogy te nagyon kedves, joviális, nagyon nyitott és nagyon okos, mondta Székely. Ha valaki először néhány napra találkozik Pintér Gáborral, ő milyen képet alkot vajon? Hát atyáról.
Magamról beszélni nyilván nehéz, mert ugye én nem látom magam kívülről. Tehát örülök, hogy ezt mondta a Székely János püspök úr, akivel ugye régen ismerjük egymást, együtt voltunk a szemináriumban. Én bízom benne, hogy többé-kevésbé hasonlót lát más is, aki ismer engem. Valóban azt mondhatom, hogy egy jókedvű, nyitott és egy reményben és örömben élő ember vagyok.
És kik alakították atyát ilyenné? Kinek a nyomát őrzi önmagán?
Hát én nem gondolom, hogy ezt leszűkíthetnénk egy emberi dimenzióra. Én nekem meggyőződésem, hogy ez mindenképpen a Jóistennek a kegyelme, az ő szeretete, ő, aki engem alakított legfőképpen, ebben egészen biztos vagyok. És hát persze, ugye beleszülettem egy emberi közösségbe, egy családba, egy plébániára, és így tovább. Tehát nyilván rengeteg ember befolyással volt rám, kezdve a családom, akik nagyon-nagyon gondolom, hogy hasonló emberek, ugye megint nehéz az embernek belülről nézni ezeket a dolgokat.
Honnan jön atya egyébként? Milyen környezetből?
Helyileg vagy...
Egyáltalán, tehát milyen a társadalmi helyzete, milyen a hely, értem, milyen a kulturális
rágyazottság. Értem. Hát ahonnan én jövök, az szociológiailag egy elég nehéz vidék, ugye ez a Tiszazug nevezetű, földrajzilag így lehet meghatározni, hogy Tiszazugból jövök, ez a Csépa község, ahonnan én származom, Csépa. Ahol az életem első 14 évét éltem. Ez Csépa, ahol a Körös a Tiszába folyik, ott van ez a bizonyos Tiszazug, és ott van Csépa község. Mindig egy nehéz helyzetű hely volt, szerintem az elmúlt évszázadokban is, már a török idők előtt is, a török időkben teljesen elpusztították, aztán újra betelepítették kisnemesekkel, katolikus családokkal, ugye 12 katolikus kisnemes család kezdte ott újra az életet a 18. század közepén, akik aztán létrehoztak egy nagyon élő és virágzó községet, egyházközséget, és egy kicsit olyan katolikus szigetté vált az, mert egyébként a környező települések inkább protestánsok voltak. Azután mondhatom azt, amennyire a nagyszüleimtől tudom, meg az idősebbek elbeszéléséből, hogy gyakorlatilag a 19. század végén, 20. század elején egy jól virágzó községről van szó. Akkor időkben azt gondolom, hogy egy jó közepes életszínvonalat élhetett az akkori közösség ott. Aztán ezt nagyon csúnyán lerombolták az 50-es években, illetve hát az utána következő időszakban, mint tudjuk. Tehát gyakorlatilag még mondjuk az én nagyszüleim idejében mondjuk 4000 fölött volt Csépa község lakosságának a száma, és mindennel el voltak látva, addig ma 1800-at sem éri el a lakosok száma. Kiöregedett, előregedett lakosságról van szó, nincsen munkalehetőség, és fiatalok ugye sok évtizede már elmennek onnan. Tehát egy ilyen háttérből jövök, ami nem túlságosan rózsás, és ez elmondok egy kis sztorit is. Annak idején, amikor a központi szemináriumban voltam, mint kispap is, ugye a Hittudomány Akadémián tanultam, a Gál Ferenc professzor úr nyugdíjba menetelekor megérkezett hozzánk Fila Béla professzor úr, aki hát egy kiváló professzor volt, és ő is a Váci Egyház megyéből jön, tehát ismerte jól a környékünket, és hát ott mindenki az első órán bemutatkozott, hogy ki honnan jön, kik vagyunk, mik vagyunk egy körben, és hát én mondtam, hogy Csépáról jövök, és akkor a Fila Béla professzor úrnak az volt a vicces, mosolygós megjegyzés, hogy hát jöhet valami jó Csépáról. azt gondolom, hogy ez volt a jellemző vélemény papi körökben is Csépáról, tehát nem volt egy nagyon, hogy így mondjam, menő plébánia. Minden volt, de sok nehézséggel, küzdelemmel éltek ott az emberek is, meg a papok is, meg az egyházközség is. Ha mondhatom, vagy ha ezt lehet fokozni, a mai időkben is ez sajnos így van, tehát egy szociológilag mindenképpen nehéz helyzetben lévő helyről van szó. Szóval az én konkrét családomat illetően ennél azért jóval kedvezőbb a helyzet. Annak ellenére, hogy persze az én nagyszüleim mind a két oldalról nagyon sokat szenvedtek az 50-es években, tehát a szokásos történet, kuláklista, mindent elvettek, a lakóháztól a földekig, minden megélhetési lehetőséget. A nagyapám valahol az akkori Szovjetunió területén halt meg, aztán utólag most tudjuk nagyjából már, hogy konkrétabban, hogy hol. Tehát a lényeg az, hogy ott maradt az én nagymamám, minden nélkül egyedül édesanyámmal, az édesapám részéről egy picit jobb volt a helyzet, de ők is. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz életet kezdtek el élni. Az 50-es, 60-as években, aztán hát lassan-lassan fölépítették sok-sok küzdelemmel és erőfeszítéssel a maguk újabb életét. Tehát én személy szerint én nem mondhatom, hogy konkrétan én szenvedtem volna hiányt bármiben, tehát mindenünk megvolt, amire szükség volt, és tehát a szüleim tényleg sokat dolgozva, meg a nagyszüleim annak idején azért létrehoztak egy olyan egzisztenciát, amiben egy normális életet tudtunk élni. Az édesapám, aki nem él már egyébként, ő egy műszaki ember volt, nagyon tehetséges, kreatív műszaki ember volt, gépeket és járműveket maga készített, és ott akkoriban volt a mi községünkben egy úgynevezett tésztagyár, egy száraz tésztát gyáró hatalmas nagy üzem, aminek ő volt a műszaki vezetője, és oda is, miután akkoriban nem lehetett ugye könnyen gépeket nyugatról, pláne Olaszországból tésztagépeket behozni, ő maga hozott létre gépeket, és tehát nagyon érdekes és kreatív ember volt. Édesanyám az egész életét a postán töltötte, ő postai tisztviselő volt, hivatalvezető, és hát az egész életét ott több mint 45 évig dolgozott a postán.
Testvérek?
Egyetlen testvérem van, egy bátyám, ő 6 évvel idősebb nálam, ő is elsősorban műszaki ember, több mindent tanult és csinált, nagyon hosszú idő óta ő az önkormányzatnál dolgozik, és a műszaki osztályt vezeti tulajdonképpen.
Ugye az az időszak, amikor atya születik, majd amikor döntést hoz a szívében a papi szolgálatról, az mind a szocializmus időszaka.
Így van.
Hogyan születik meg egy ilyen döntés egy életről?
Erre megint csak azt kell, hogy válaszoljam, hogy itt nyilván csak a Jóisten kezét tudjuk az egészben keresni. Tehát én emberi szempontokat nagyon nehezen tudnék felhozni. Az is biztos, hogy meggyőződésem szerint a legtöbb papi szerzetesi hivatás az egy folyamat. Tehát nagyon keveseknek adatik meg, hogy egy hatalmas megvilágosodás vagy egy különleges jel jelzi nekik, hogy most őket mire hívja a Jóisten. Az én életemben is ez így volt, tehát ez egy sok évig tartó, lassú folyamat eredménye, hogy az ember meghozza a döntését, hogy én ezt vagy ezt szeretném csinálni. Ez a folyamat egyébként egészen korán elindult, tehát én kisgyerekkorom óta ott voltam a templom körül és a plébánián, hát ahogy ez sokszor sokak életében volt, 5,5 éves koromban már még iskolában nem jártam, már minisztráltam, és hát naponta ott voltam a templomban. Nagyon szerencsés voltam az akkori plébánosokat illetően, főleg aki meghatározó volt az életemben, pontosan 8 éves koromtól 13 éves koromig volt ott egy szalézi atya, akkor még titokban szalézi, aki nagyon, tehát tulajdonképpen ő kinyitotta az én gondolkodásmódomat, meg az egész világ szemléletemet azáltal, hogy rengeteg külföldi kapcsolata volt, rengeteg folyóirat, könyv járt hozzá, tehát én rengeteget olvastam, az ő könyvtárát végigolvastam, minden volt persze a szociológiától, a szépirodalomig és a természettudománytól mindenig. Tehát én rengeteget olvastam. Egyébként mást is zárójelben mondom, hogy miután szerencsés voltam, hogy az édesanyám volt ugye a postán, én az összes újságokat, folyóiratokat de rengeteget olvastam. Tehát ez annak ellenére, hogy 14 évet, tehát mint mondtam, Csépán töltöttem, én abszolút nem éreztem magam bezárva. Tehát én nekem Csépán a világ nyitott volt. Tehát minden hírhez, minden újsághoz, folyóirathoz, könyvhöz hozzájutottam, és ez volt az első tulajdonképpen ablak a számomra, ami kinyílt a világ felé. És hát aztán ez a hivatás érés, ez egy, mondom, tehát ez egy hosszú folyamat eredménye, sok mindenki nyilván részt vett ebben, utólag visszatekintve csak azt tudom mondani, hogy a Jóisten minden centimétert és minden percet megtervezett az én életemben, és anélkül, hogy én úgy éreztem volna, hogy ez egy meghatározottság, vagy tehát előre lettem volna predestinálva, vagy elkötelezve, ezt utólag látom, de minden esetre nagyon ügyesen előkészített számomra mindent ahhoz, hogy eljussak a hivatás konkrét felismeréséig, sőt, azt is mondhatom, amiről akkor halvány gőzöm nem volt, hogy már előkészített arra a munkára, amit én most csinálok, és nagy örömmel is hiszem, hogy ez az én hivatásom, az egyházi diplomácia. Én akkor abszolút nem tudtam erről, még csak a reménye se volt meg, amikor én kispap voltam, vagy pappá szenteltek, hogy ez valamikor egy magyar ember számára konkretizálódik. Visszatekintve rengeteg olyan apró részlet van az életemben, amit tudom, hogy már akkor is azért történt.
Ugye Pintér Gábor atyával annak apropóján is beszélgetünk, hogy püspök szentelése lesz a napokban, és Fehér Oroszország nunciusi posztjának a várományosa, vagy most már lehet tekinteni tényleg is. De tényleg ez nagyon érdekes. Hol lehet tetten érni, visszatekintve azt, hogy én egyházi diplomáciai pályára vagyok készítve? Tehát hol lehet ezt megfogni? Hát mert utólag érti az ember az életét, ez rendben van, de...
Hát előre nyilván nem tudtam. Világos. Tehát én, ha visszatekintek a saját életembe, én azt tudom mondani, hogy szerintem a Jóisten két konkrét dologban ezt megmutatta nekem, akkor is, ha ezt persze akkor nem láttam, de utólag visszatekintve. Az egyik pont az, amiről az előbb beszéltem, tehát egy olyan nyitottság volt az életemben, pont a meghatározó időben, tehát 7-8 éves koromtól 14 éves koromig, Egy olyan nyitottság volt az életemben, hogy annélkül, hogy én külföldre utaztam volna, vagy utazhattam volna egy-két apró dolgot leszámítva, én nekem a világ nyitott volt. Tehát megismertem azt a világot, ami most az én életterem tulajdonképpen. Tehát ez biztos, hogy a Jóisten kegyelme és segítsége ahhoz, hogy én el tudok igazodni ebben a világban. Minden értelemben, tehát megnyitotta, mondom, tehát úgy a természettudományok, mint a szépirodalom, úgy a történelem, mint a földrajz, mint a nyelvek felé. És a másik pontosan a nyelvekkel kapcsolatban, amit most se tudok megmagyarázni, csak azzal, hogy valahol ugye jött a Szentlélek sugallata. Én 13 éves voltam, erre konkrétan emlékszem, amikor elhatároztam azt, hogy én mindenképpen az angol nyelvet emelt szinten szeretném tanulni, többet, mint amit egyébként szokás volt akkoriban egy gimnáziumban tanulni. Nem tudtam az okát, csak éreztem, hogy valami miatt nekem ezt csinálni kell. Így is történt, és megkerestem azt a lehetőséget, akkoriban nagyon kevés ilyen úgynevezett nyelvi gimnázium volt, és akkor így kerültem a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumba, ahol volt akkor angol tagozat, és így kezdődött az én plusz nyelvi érdeklődésem. Tehát ezek konkrétan megfoghatók, csak én akkor nem tudtam, hogy ez mire vonatkozik.
És hogyan épül fel úgy az ember élete, hogy most már megpecsételődött, hogy egyházi diplomáciában fogja az egész szolgálatát tölteni nagy valószínűséggel. Tehát mik azok a fordulatok, amik elvezetnek ide, még a túl a középiskola nyitottság és tudás és kultúra összeszedésén kívül?
Megint csak azt mondani, hogy utólag válnak ezek a mérföldkövek világossá, amik történtek az én életemben. Egyébként nagyon hirtelen fordulatok voltak. Tehát amikor kispap voltam, központi szemináriumban tanultam, nyilván, mint mindenki, akkor arra készültem, hogy valahol majd pasztorális munkát végzek az egyházmegyében, és így tovább. Hát ez teljesen természetes volt. Miután viszont minden nagyon korán történt az életemben, tehát például a 22. születésnapomon volt a diákonus szentelésem, ami ha egy nappal hamarabb van, akkor elvileg nem lehetett volna fölszentelni, vagy a papszentelésem is a legkorábban 24 éves koromban történt, tehát minden hamar történt. Lényeg az, hogy akkor egy olyan helyzetbe kerültem, mikor elvileg a tanulmányaimat befejeztem, legalábbis az elsődleges tanulmányaimat a Budapesti Hittudományi Akadémián, hogy még pap nem voltam, diákonos voltam, és akkor jött egy olyan helyzet, utólag mondom megint, nyilván nem véletlenül, hogy a Bécsi Pázmáneum rektora nyugdíjba ment, jött egy új rektor, a Liptai György atya, aki azt mondta, hogy ő csak akkor vállalja el, ha kap egy fiatal munkatársat, egy helyettest, aki az ügyeket intézi, mert ő nem akar oda beköltözni. És hát ő eljött a marosi püspök úrhoz, aki az én püspököm is volt, meg az övé, hát Máci Egyházmegyes püspök, és kért tőle egy fiatal munkatársat, és egy hét leforgás alatt ez kiderült, hogy tényleg, mintha az égből pottyant volna az egész történet. Én ahelyett, hogy folytattam volna a tanulmányomat Budapesten, néhány héten belül Bécsben találtam magam, a bécsi Pázmánium rektor helyetteseként, az OMC könyvkiadó munkatársaként, és az egyetemen folytattam a tanulmányaimat. Tehát egy ilyen fordulat például. Aztán ott történtek a dolgok, ott befejeztem a tanulmányomat, egy újabb fordulat, hogy ott együtt éltem, egy épületben dolgoztunk a Valentini Géza atyával, aki amellett, hogy ott egy segélyszervezetnek volt a vezetője, emellett a Burkaszli Magyar Gimnáziumnak volt az iskola bizottsági elnöke. És hát ott az utolsó pap is nyugdíjba ment a Kaszli Gimnáziumból, magyar pap. Én mindenképpen szerettek volna egy papot, aki folyamatosan ott van, és hát folytatja, tehát megadja az egyházi jellegét a gimnáziumnak. Így megint egy hirtelen fordulattal, néhány hét leforgása alatt Bécsből a Burkaszli Magyar Gimnáziumban találtam magam, és ott voltam tanár, és hittanár, és lelkivezető, és internátus igazgató, és minden, amit lehet, csináltam. Nagy-nagy örömmel, hihetetlenül örömteli munka volt, én nagyon szerettem a tanítást, és az ifjúsági pasztorációt, ezt az iskola lelkészséget tulajdonképpen. És hát ez is egy hosszabb távra tűnt, hogy ez majd X ideig fog tartani, míg aztán épp, hogy eltelt 4 év, ismét egy változás állt be, ugye akkor, mikor már világos volt, hogy nem lesz visszarendeződés Magyarországon, 1991-ben a Vatikán újra kezdett keresni az úgynevezett volt kommunista országokból diplomata jelölteket, akiket behívtak diplomáciai szolgálatra, mert ez 40 éven keresztül ezekből az országokból nem hívtak senkit. És hát így kerültem én képbe, persze több oldalról, tehát ez is érdekes volt, hogy akkor éppen a németországi nuncius az egy magyar ember volt, a Kadalajos érsek, akit én régóta ismertem, ő is engem javasolt, meg még másik két helyről is az én nevem került elő, és hát így kerültem én aztán a vatikáni diplomáciai képzésbe, illetve tanulmányokra Rómába. Tehát ezek a mérföldkövek konkrétak, megvannak, csak akkor az ember nem látta, hogy ez majd hol fog végződni.
Pintér Gábor atyával Szabó Tamás beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu